9 óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek. Nincs szennyeződés az iváncsai kutakban. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzést már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George W. Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Ismét ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea a japán tenger irányába. A lövedékek csaknem 250 kilométert tettek meg, majd a vízbe csapódtak. Az újabb rakétaindítást egy nappal azután hajtották végre, hogy befejeződött a térségben rendezett Dél-Korea-amerikai-japán hadgyakorlat. Már a műveletet Donald Trump amerikai elnök kérésére lerövidítették, Fennyán így is élesen tiltakozott ellene. Itthon havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csaknem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Minden kútvizet tiszta iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár ellenőrző mérése. Tudományos podcast sorozatot indított a Hurrem Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalommegosztó felületeken és a Hurrem honlapján. A hétvégén ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket a Budapesti Városháza Parkban. Ma délután fúvós zenekari koncertek lesznek, benne filmzenékkel, klasszikus művekkel, blues számokkal és Elton John slágereivel. Holnap a Dunakanyar együttes, majd az Etüd együttes lép színpadra. Több tucat független kiadó mutatja be kiadványait ma a Független Hangok ünnepén. A Magyar Zeneházában 10 órakor kezdődnek a programok, a többi között koncertekkel és DJ-szettekkel várják a közönséget. Ami pedig az időjárást illeti, nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késveste 11-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló.
Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
Szabó T. Anna íróval és Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel arról beszélgetünk, vajon keresztény szerző volt-e Nádas Péter, mi történik azokkal, akik a kijelölt kurzusok helyett saját belső erkölcsi iránytűjüket követik, és milyen volt egy értelmiségi ellenállás 350 évvel ezelőtt a protestáns gályarabok történetén keresztül.
Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most a Tiszanagyfalui játszótérről és a telefonról is irányítható szökőkútról lesz szó. Egészen pontosan az 1685 lelkes falu Európai Uniós pályázatairól. Kicsi falu, kicsi pénz, de mégis nagyon tanulságos történet lesz ez. Megmutatja, hogyan tűnik el a közösség pénze, hogyan léphetnek fel, vagy éppen nézhetnek félre a hivatalok, és nem utolsó sorban bemutatja e történet azt is, hogy mennyit számít, ha van három bátor ember, akinek fontos az igazság. Bátori Róbert riportja következik.
Tisza nagyfalu, fejlődő kis település Szabolcs-Szatmár bal szélén. Az elmúlt években lett itt uniós pénzzel is megtámogatott új bölcsőde, telefonról is irányítható szökőkút, pihenőpadokkal megspékelve, és még falunap is. És persze lett fél tucatnyi integritás hatósági meg olafos vizsgálat is.
Itt van ez a játék, aminek nem tudom mi a neve.
Ez az UFO forgó, gyerekek ráülnek, forognak.
Benkő Irén nem ült rá az új játszótéri játékra, de később enélkül is forgott vele a világ. Az asszony két évvel ezelőtt kíváncsi lett, hogy az Uniótól 10 millió forintot nyerő önkormányzat végül mennyiből építette meg a játszóteret. Először csak az interneten keresett rá minden egyes játékelemre, később árajánlatot is kért a forgalmazó cégtől, majd ezeket összevetette azokkal, amelyeket az önkormányzat fizetett ki értük. Na, nem a forgalmazónak, hanem a játszótér építését elnyerőnek, aki a forgalmazótól vette a játékokat. Az asszony arra volt kíváncsi, mennyire áraszták túl a közös pénzből épített játszóteret.
Ezt, ahonnan a forgalmazó árulja, ez 698.500 forint lenne, ehelyett a tisztanagyfali önkormányzat megvásárolta a vállalkozótól 1.225.550 forintért, plusz áfa.
Ez majdnem a duplája.
Így van, majdnem a duplája. De vannak még itt elég érdekesebbek, ami nem így, ami sokkal nagyobb. Azt is megmutatom nektek. Van itt ez a kötélpálya, amire ráül a gyerek, felmegy a dobogóra, ráül a gyerek, és akkor végig csúszik. Ezt meg lehet vásárolni a forgalmazótól 952.000 forintért, mi megvásároltuk a vállalkozótól 2.076.000 forintért. Hát ha itt azt nézzük, azért egy bő millióval túl lett árazva. Ami nekem nagyon itt kerekedett ki a szemem, hogy te jó Isten, a kalandvár, itt a forgalmazó, akitől vették 4.850.000, viszont a vállalkozó valakivel csináltatták 8.001.000 forint. Itt már azért egy 3,2 millió forint túlárazás van. Ez azért, ezt rögtön észrevettem. És van még itt az a kis fészekhinta, A fészekhinta, ez 505.000 forint volt a forgalmazónál, a vállalkozótól pedig 1.238.000 forintért vásárolták meg. Úgyhogy ha itt ezt összevesszük, itt egy olyan 5-5,5 millió forint túlárazás van.
A bajuk azonban csak itt kezdődtek, magyarázza Benkő Irén, aki még két lokálpatrióta ismerősét is bevonta a magánnyomozásba. Akkor még nem gondolták, hogy a játszótér ügyének felgöngyölítése csak a jéghegy csúcsa lesz a faluban.
Miután rájöttünk arra, hogy túlárazás van, én kértem segítséget egy barátunktól, akinek van jogi végzettsége, és mondom, hogy ne adjuk be úgy a NAV-nak, a hatóságnak, hogy nehogy én üssem meg emiatt a bokámat, ezért megkértem a barátunkat, hogy nézzem már át ezeket az anyagokat, hogy most tényleg túl van árazva, vagy nincsen, vagy én tévedek, mivel az ember tévedhet. A testületi ízlésekről szóló határozatokat is kinyomtattam, szóval már majdnem kész anyagot vittem a barátunknak, hogy nézze már át, és viszont ő is rájött arra, hogy itt bizony nagyon nagy túlárazás van, és hogy mondtam neki, hogy akkor egy ilyen kis költségvetésű településről, mint Tiszanagyfalu, ennyi pénz ne tűnjön már el, ezért mondtam neki, hogy írjuk már meg a feljelentést a hatóságoknak. Így is volt, ő megtette, az én nevembe vállaltam nevemet, mindent úgy, hogy nem név nélkül, és a hatóság ki is hallgatott már. Nem csak a hatóságnak, hanem az integritási hivatalnak is, meg az Olafnak is elküldtük ezt a jelentést, és mind a Három hatóság kihallgatott.
Az Integritás Hatóság, a NAV és az Európai Csalás Elleni Hivatal is meghallgatta Benkő Irént. Az Integritás Hatóság szakemberei azonban nem csak a játszótér ügyében indítottak vizsgálatot, magyarázza a Nyílt Titoknak Csécsei Roland, a hatóság jogi osztály vezetője.
A bejelentéssel érintett egy projekt kapcsán a hatóságnak további öt projektet azonosított, amelyeknek az összértéke nagyságrendileg 190 millió forint körüli összeg volt, és a vizsgálatok eredményeképp ebből a 190 milliós nagyságrendből kb. 46 millió forint volt az, ami gyanús felhasználással érintettnek minősült, és ezekkel kapcsolatban tettünk szabálytalansági bejelentőt az irányozó hatóságnak.
Mi történik ezek után?
Megvizsgáljuk azt, hogy van-e olyan jogszabályi sértés, amivel kapcsolatban mi utánkövetési eljárást tudunk indítani. Ez egy szabálytalansági gyanúbejelentés esetén ezt elküldjük az irányító hatóságnak, itt pontosan ez történt. Illetve volt egy büntetőjogi kategória, és amivel kapcsolatban eredetileg feljelentést tett a bejelentő. Ez a büntetőjogi feljelentés, ezt, ha jól emlékszem, akkor két dolgot érintett. Volt egy túlárazás gyanúja, és volt egy hamis okirat felhasználása, vagy okirat hamisítás. Az egyik indikatív ajánlatnál merült fel ez a gyanú. Mi ezeket ugye nem vizsgálhatjuk, mert a hatóság nem nyomozó hatóság, tehát hogyha mi látunk valamilyen gyanút, akkor ezt át kell tennünk a hatáskörre rendelkező illetékes szervnek, ha a büntetőjogi tényállás esetén a nyomozó hatóságnak, szabálytalansági gyanú esetén az irányító hatóságnak. Illetve ha lett volna közbeszerzési eljárás, vagy közbeszerzési jogsértés, akkor azt a közbeszerzési döntőbizottságnak továbbítottuk volna.
Így duzzadt az egy korrupciós ügy néhány hét alatt fél tucatnyira az 1800 fős Tisza nagyfaluban, és ezek csak olyan beruházások, amelyeknek uniós pénzhez van közük. Strini Péter, az Integritás Hatóság vizsgálati irodavezető helyettese azt mondja, az általuk vizsgált projektek esetében a játszótéri túlárazás a legkirívóbb.
A legjelentősebb visszaélés talán, vagy szabálytalanság, amit így kiemelnék, az a játszótéri eszközök beszerzése volt, ahol gyakorlatilag a nyertes ajánlattevő, aki az összeférhetetlenséggel érintett, 7 millió forintért beszerzett eszközöket, több mint 12 millió forintért értékesítette a projekt keretein belül az önkormányzatnak. Hát ezzel pontosan az a gond, hogy nem feltétlenül hatékonyan hasznosulnak az uniós források, tehát ezt az 5 millió forintot ezt másra is elkölthették volna, másra is elkölthette volna akár az ország, akár az önkormányzat. Tehát az 5 millió forint az gyakorlatilag egy embernek landolt a zsebébe, és ez nem feltétlenül fogalmaznék úgy, hogy szabályos és etikus és akár mondjuk törvénybe ütköző.
Benkő Irén szerint mindez azonban szemlátomás nem érdekelhette a falu vezetését, mert az is kiderült, a vizsgált uniós projektekben így vagy úgy, nyertesként vagy szállítóként mindig benne volt a helyi alpolgármester férje.
Ki nyerte ezeket az uniós pályázatokat? Hogyan? És hogyan kapcsolódik az önkormányzathoz?
Személy szerint csak a játszóteret jelentettem be a NAV-nál, meg az Integritás Hatóságnál, meg az OLAF-nál, de az Integritás Hatóság, mivel decemberben lezárta az ügyet, akkor ott fedeztük fel, hogy nem csak a játszótérnél vannak túlárazások, hanem még öt pályázatnál. Ez a hat pályázat egy egyemberhez köthető, az alpolgármester férjé.
Ki az alpolgármester férje?
Gyurica Zoltán. Gyuricáni Fotta Edit az alpolgármester, Gyurica Zoltán pedig a férje.
Hogyan kapcsolódik ő ezekhez a pályázatokhoz? Hogyan nyerhet ő egyetlen pályázatokat?
Valószínű, hogy azért nyerte meg, mert a alpolgármester férje. Pedig neki nincsen ilyen teorszáma, hogy ő játszóteret építhet.
Mert ő kicsoda?
Ő Nyíregyházán van a Tesco soron egy kis játékboltja, ahol ilyen mindennapi játékokat szoktak venni a szülők a gyerekeknek, baba, labda.
Hogyan lehet az, hogy egy icipici játékboltot üzemeltető egyéni vállalkozó nyeri Tisza nagyfaluban az uniós pályázatokat, a játszótérépítéstől kezdve egészen az óvodai beszerzéseken át?
A polgármester szerintem úgy gondolta, hogy ezek nem fognak kiderülni, hogy most az alpolgármester férje csinálja, úgyse a falu kész van, megvan, használják a gyerekek, és ennyi. És hogy azt, hogy valaki utána néz, ő ebben nem gondolt bele, hogy így bele lesz nyolva ezekbe a pályázatokba.
Benkő Irén egyik legjobb barátja a kezdetektől fogva részt vett a falu furcsa ügyeinek felgöngyölítésében. A férfi 21 évig volt rendőr, néhány éve még a rakamazi rendőr őrsparancsnoka volt. Időközben jogot végzett ember lett, leszerelt és most Pácin település jegyzője. Nagy az igazságérzete. Kocsmár Norbert azt mondja, azért küzdötték végig az elmúlt két évet, hogy ne lopják el a gyerekeik jövőjét.
Hogyan tudnád jellemezni ezeknek a pályázatoknak a nyertesét?
Ezt kicsit körül kell, hogy írjam, hogy érthető legyen. Van egy olyan lakosunk itt helyben, aki az alpolgármester férje. Gyakorlatilag ő, hogyha kell, rendezvény szervez, akár többet is. Ha kell, szökőkútnál a marketing tevékenységet hajtja végre. Ha kell, gyakorlatilag egy sétány esetében ő hajtja végre ugyancsak az egyéb kivitelési folyamatokat. De hogyha kell, akkor játszóteret épít. És teszi ezt úgy annak ellenére, hogy neki egy játékboltja van egy Tesco-ban, ahol ténylegesen játékszereket árul. Szóval ilyen tevékenységgel sem korábban, sem azóta nem foglalkozott. De mégis kapja megbízásokat. Ez minek köszönhető? Én úgy gondolom, hogy ő egy mindentudó ember lehet itt a településen, mindenhez értő ember.
Polihisztor.
Akár a modernkor polihisztora, nevezhetjük így is, így van.
És az alpolgármester férje a jövőbe is látott. Volt, hogy előre megvásárolt minden eszközt, még jóval azelőtt, hogy megnyert volna egy pályázatot. Meséli Kocsmár Norbert.
Ő már akkor beszerezte az eszközöket, amiket kvázi jó, hogy meg se nyerte még magát gyakorlatilag a pályázatot, és ami azért érdekesebb inkább eszközbeszélés, mert itt nem 4 darab eszközről beszélünk, de nem is 32-ről, hanem ha jól emlékszem, a listára közel 100 darab eszköz van rajta felsorolva, és ezeket pont azokra volt szükség úgy, hogy leírja a hatóság, hogy sem előtte 4 évvel, sem azt követően azóta sem árusztott ilyeneket, hogy ezért szerintem ez több, mint gyakorlatilag véletlen önmagában. És itt is nyilván ott már fenn is áll a visszatérési kötelezettség, ott meg is állította a szabálytalansági eljárás folyamán az irányító hatóság, hogy itt arról beszélünk, hogy ez vastagon gyakorlatilag szabálytalanság.
Az uniós projektek megvalósultak, nem is ezzel van bajuk, a nyílt titoknak nyilatkozó Tisza nagyfalujjaknak, magyarázza Benkő Irén, hanem éppen azzal, ahogyan.
Nyert gyakorlatilag erre a játszótérre Tisza nagyfal önkormányzata uniós pályázatot, 10 millió forintot. Itt van a játszótér, játszanak rajta a gyerekek, nem lopta el senki, megvan minden játék.
Igen, nagyon szép a játszótér, ezzel nincs is semmi baj. 10 millió forintos unió támogatást kaptunk, amiből a jegyzőkönyv szerint még ki kellett pótolni 4 millió 600 ezer forinttal, ami az önkormányzat saját terhére. Itt ez a probléma. Mert számításaink szerint 10 millió forintból ezek a játékok, ha attól a forgalmazótól rendelik, akkor kijön a 10 millió forintból. Viszont mivel az alpolgármester férjét bevonták ebbe, és ő kicsit túlárazta, ezért 4,6 millióval még az önkormányzatot megkárosította. Én úgy gondolom. Mert ha 10 millióból kijön valaki, nem a 14-et fogja választani, hanem a 10 milliót.
A józan paraszti ész felett mégiscsak győzött a zsebbe nyúlósabb megoldás. Ráadásul úgy, hogy az alpolgármester férje összeférhetetlenség miatt nem is indulhatott volna ezeken a pályázatokon, főleg úgy nem, hogy túlárazta például a játszóteret. Magyarázza Kocsmár Norbert.
Mi a helyzet az összeférhetetlenséggel? Ha jól értem a dokumentációkból, akkor ez nem biztos, hogy itt átment a fejekben, hogy ez így nem oké.
Igen, alapvetően önmagában aggályos az, hogyha valakinek, pláne egy alpolgármester, de legyen akár bármelyik képviselő testőtök is, rokonsága, sőt, felesége, férje kap egy megbízást, és azt mondom, még ezen is talán túlendülhetnénk, de amikor úgy kap meg egy megbízást, hogy a tényleges verseny kizárva, szóval nem ténylegesen csúlyan megveri a többi árját adott, és jobbat ad, piacképes árat rendelkezik, hanem gyakorlatilag egy olyan árat ad, ami alapvetően, ha megvizsgálja a piacot, túlárazott, több, mint ami, sőt, jócskán túlárazott, és alapvetően a többi piac szereplő meg csak egy, úgy nevezem, hogy dublőr.
De érzésed szerint az önkormányzat, a polgármester asszony érezte azt, hogy mi a valódi probléma ezzel? Vagy ez nem ment át a fejekbe?
Többször tette fel ezt páram is a kérdés, hogy tudta, hogy van összeférhetetlenség, és ő azt mondta, hogy nem, ő nem vette ezt észre. Ő ezt úgy kommunikálja, úgy delegálja ezt a név felé, és ebből úgy propagálja a név felé, hogy ők ezt csak elnézték, egy elírás történt. Nekem az a legsértőbb benne, hogy van számtalan szabálytalansági eljárás, van számtalan megállapított szabálytalanság, van visszavetési kötelezettségünk, de hogy ő még most is manipulálni próbálja a népet, és bagatelizálja, hogy itt nincs itt semmi, nem történt semmi, nem kell megírni. Itt arról beszélünk, hogy már 2 darab pályázatban vissza kell fizetnünk 10 millió forintot, ahol vastagon megállapították azt, hogy ténylegesen van szabálytalanság, összeférhetetlenség, sőt hamis okirat benne.
Jakab Judit önkormányzati képviselő a faluban, Kocsmár Norbert a férje. Irénnel együtt hárman tettek fel kérdéseket a gyanús pályázatokkal kapcsolatban az önkormányzatnak. A helyi politikus szerint szinte csak kitérő válaszokat kaptak az elmúlt két évben.
A legutolsó testületi ülésen azt kaptam meg, hogy hát ezt nem nézték, tehát ez az összeférhetetlenség, hogy ezt nem vizsgálták. De és akkor kérdezem én, hogy amikor a hozzátartozója egy testület ülésen, aki ugye az alpolgármester asszonyunk, bejelenti azt, hogy vizsgálják, hogy ő szavazhat vagy nem, ugye, hogy ő érintett ebben az ügyben, akkor nem jön az, hogy összeférhetetlen? Tehát, hogy számára összeférhetetlen, hogy róla szavaz, akkor ott nem összeférhetetlen. Tehát, de nem kapok választ.
Valaha szembesítetted a polgármesterasszonyt, vagy az alpolgármesterasszonyt, hogy ebben az 5-6 ügyben, amelyben kiderült az, hogy gyakorlatilag az alpolgármester férje nyerte ezeket az uniós pályázatokat, hogy ők mit gondolnak erről, hogy ez így rendben van-e, vagy hogyan gondolhatták?
Hogy ők szabályosan dolgoznak, hogy ők nem loptak el soha semmit, ja, meg az, hogy mindig azt mondják, hogy hát de kész van, itt van, kész van, meg lehet nézni, gyönyörűen működik, például a szökőkút is, a játszótér is készen van. Nem ezzel van a baj, hogy készen van, hanem azzal van a baj, hogy hogyan lett ez megcsinálva. Hogy túlárazással lett megcsinálva, hogy piaci áron lett megcsinálva, hogy kutattuk azt, hogy akkor ez ténylegesen egy piaci ár egy-egy játszótéri elemre. Tehát ezzel van a baj. Tehát, ja, és mindig azt is kapom egy-egy testületülésen, hogy a helyi vállalkozót létesítem, vagy hozom előnybe. Hát hogy? Hát ez egy közpénz. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy a helyi vállalkozót, hogyha nem tudom én, hogy honnan a vállalkozó jobb árajánlatot ad, és ténylegesen ugyanúgy meg tudja csinálni, mint a mi kis helyi vállalkozónk, akkor nem azt kell elfogadni a helyi vállalkozóit. Én legalábbis így gondolom.
Mindhárman kaptak hideget-meleget azért, mert beleálltak a korrupció gyanús ügyek feltárásába. Jakab Judit sírva mesélt a Nyílt Titoknak az elmúlt két évéről. Azt mondja, a polgármester még annak a cégnek a vezetőjét is felhívta, ahol dolgozik.
Hogy megbántam-e azt, hogy képviselőnek jelentkeztem, volt olyan szakasza ennek a, hát majd két évnek, mert ugye október 1-től ültünk be, amikor azt mondtam, hogy kell ez nekem? Tehát olyan nyugodt az életem, kell ez? És akkor azt mondtam, hogy de kell, mert akkor ezt én hagyom. Tehát azt a pénzt, amit elkölthettünk volna a nagyfalusi emberekre, akkor én ezt hagyom, hogy más hazavigye, csak úgy. Tehát nem az, hogy csak úgy, hanem hogy jogtalanul. Hogy olyan árakon dolgozik az a helyi vállalkozó, akinek a felesége az alpolgármester asszony. Hogy nem segítünk beteg gyereken eljutni, mit tudom én, az iskolába. Hogy idős embereket nem viszünk el vizsgálatokra. Nekik nem jár ez a szolgáltatás, de egy embernek jár több 10 millió forint. Amiért nem dolgozik meg, ez jár. És akkor azt mondtam, hogy de igen, itt kell lennem. Kaptam olyat, hogy nekem... hogy támogatnak abba, hogy én álljak fel a testületi székből, nem fogok felállni. Engem megválasztotta, a nagyfalusi emberek megválasztottak, és én itt fogok maradni. És ha kell, akkor én még igenis nyomozni fogok, mert amúgy azt érzem, hogy még van mit.
Az önkormányzati képviselő Judit férjét is megpróbálták ellehetetleníteni. Rendőrként és nemrég kezdő jegyzőként is.
Helyben elkezdtétek feltárni, akkor... támogattak titeket ebben, vagy éppen támadtak? Melyik a kettő?
Igen. Meglepődtem volna múlt világában, hogyha támogattak volna, de én megértem volna azzal is, hogyha csak kiszolják az igényeket, ha kérünk információkat, közéleti alatigénylés keretében kiszolják, de nem. Tehát, hogy alapvetően én akkor rendőrként dolgoztam, alkalmazott rendőrös parancsnoka voltam, és már akkor, de a két alkalom is bement személyesen a polgármester úgy panaszkodni a kapitányomnak két esemény alkalmával, ahol gyakorlatilag azt tette meg, hogy mindenféle olyan dolgokat, hogy én tiszás vagyok, kihangsúlyozom, életemben semmilyen pártnak tagja nem voltam, sose akarok és nem is szeretnék lenni. De hogy én az volt a jelszó arra gyakorlatilag, hogy meginduljon velem szembe egy bármilyen fajta, akár méltatlansági eljárás is. De a kapitányom konzekvens volt, és ezt nem engedem, és mondta, hogy látott engem valaha is felszólni, hogy bármilyen fajta pártrendezvényen való engem megjelenni, vagy való vélemény nyilvánítani. Ismer. Sose tennék ilyet, és soha nem tettem volna meg. De hogy mégis ez volt a megoldás, hogy próbáljam beleszólni az életembe. Megjelent a kedves polgármester azt mondta, akkor már az országgyűlési képviselő Vinai Győzővel, és ugyanezt a fajta dolgot elkezdték rám sározni, hogy de tényleg ilyenekkel elkösztelem, hogy én nem dolgozok, nem vagyok a munkahelyemen, azért, mert hogy feleségem több helyen dolgozik, és én vagyok a gyerekkel, Tisza pártag vagyok, meg Tisza pártnak politizálok, hogy ezek abszolút nem igazak. Szóval volt velem szemben egy kivizsgálás, és rájött, és látták, hogy ténylegesen én életemben soha senkinek rosszat nem tettem. Sütöttem, hogy jegyző leszek, és megpályáztam az akkor kiírt pálcini pályázatot. Még be se jutottam, gyakorlatilag megválasztottak, elfogadott a három polgármesteri hivatal, hogy én leszek gyakorlatilag a jegyző, de még meg se kezdtem a hivatásomat. Már akkor oda telefonált az országgyűlési képviselő, az ottani országgyűlési képviselő, ebben a polgármesterednek, aki már most polgármesterem, hogy én nem lehetek ott jegyző, rúgjanak ki, mert én tiszás vagyok. De ezt tudni kell, hogy az én polgármesterem soha nem tett volna ilyet, és kiállt mellettem ő is, és az alpolgármester is.
Az ügyben többször kerestük Rudolf János Ferencnét, Tiszanagyfalu polgármesterét telefonon, végül írásban is. Először azt mondta, nyilatkozik, később azonban meggondolta magát.
Halló!
Halló, jó napot kívánok, polgármester asszony, Bátori Róbert vagyok a közmédiától is. Valószínűleg már tud róla, hogy itt vagyunk a településen is forgatunk ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Meggondolta esetleg magát? Adna nekünk egy interjút ezzel kapcsolatban?
De Gyuricáné Fotta Edita a polgármester sem volt túl közlékeny.
Egy percig sem gondolta azt, hogy ha az önférje nyeri el a település uniós projektjeit, akkor nem lesz ebből probléma?
De én nekem ebből mindennel tisztába kell lennem?
Hát talán ezért választották meg a polgármesternek, nem?
Köszönöm szépen, nem kívánok nyilatkozni.
Tiszanagyfalu önkormányzatának eddig két projekt miatt kell több mint 10 millió forintot visszafizetnie a szabálytalanságok miatt. Az integritás hatóság szerint a vizsgált 6 projekt teljes költsége 192 millió forint volt, ebből 46 milliót érinthet a szabálytalanság gyanúja.
Benkő Irén, Jakab Judit és Kocsmár Norbert tehát az integritás hatóságig vitte az ügyet. Bíró Ferencet, a hatóság elnökét a tiszanagyfalui ügyről és a hasonló gyanús esetekről kérdezem. Az integritás hatóság márciusban kiadott egy jelentést, mi szerint Tiszanagyfalu pályázataival valami baj van. Mi volt a baj?
Összesen 6 különböző pályázatot, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítést nézett a hatóság. Ezeknek az összértéke közel 50 millió forint magasságában volt. Talán azért érdemes erről beszéljünk, mert hogy ez kicsit olyan, mint az állatorvosi ló. Tehát, hogy bár maga a téma nem vicces, de hogyha ilyen megpróbálnám poénnal előtni, akkor azt válaszolnám, hogy mi nem volt a baj. Tehát láttunk problémát, illetve a hatóság azonosított problémát a kiírástól elkezdve magával a hogyan pályázott, ki pályázott, azt, amit pályázott, az hogyan szállította le, amit leszállított egyébként utána, az hogy működött, vagy nem működött. Láthatóan ugye ez egy olyan környék, ahol bizonyos érdekcsoportok foglyul ejtették tulajdonképpen ezeket az Európai Uniós pénzeket, meg ezt az elosztási rendszert. Épült itt szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztés, helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztés, hagyományőrző helyi értékeket bemutató események támogatása, szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése, még egyszer, hagyományőrző helyi értékeket események támogatása, illetve bölcsödei férőhelyek kialakítása és bővítése. Ugye ez mindegyik olyan volt, amivel valamilyen szintű problémát azonosítottunk. A problémáknak a szakmai elmagyarázását, ha most megkímélem a hallgatókat, ezek fönn vannak az integritás hatóságnak a honlapján, www.integritáshatóság.hu. Javaslom egyébként, ott nagyon sok egyéb információ is fönn van arról, hogy hogyan végezzük a dolgunkat, meg mit csinálunk.
Itt, ha jól értem, bejelentés alapján kezdett el vizsgálódni a hatóság.
Igen.
ilyenkor ellenőrzik, hogy ki a bejelentő, annak mi lehet a motivációja, vagy pedig magát a tartalmat vizsgálják?
Sosem ellenőrizzük a bejelent, vagy te, hogy mondjam, tehát nem próbáljuk meg kitalálni, meg kideríteni, hogy ki volt a bejelentő. Ez egyébként az antikorrupciós küzdelemnek az egyik alappillére, ugye a bejelentő védelem, meg a tényleges bejelentő védelemhez kapcsolódó anonimitásnak a garantálása, a hatóság anonimitás garantál, hogyha valaki anonim szeretne maradni. Ez azt jelenti, hogy a bejelentő rendszer, amit üzemeltet a hatóság, az lehetőséget ad arra, hogy valaki megossza a személyes adatait, de lehetőséget ad arra is, hogy ezt ne tegye meg, és hogyha nem kívánja megtenni, akkor a rendszer úgy van kialakítva, hogy a hatóság még ha szeretné, se tudja visszakövetni, illetve nem is szeretné, tehát nincs is erre igény. Viszont magának a bejelentésnek a tartalmát, azt minden esetben kötelező módon ellenőrizzük. Amennyire itt szoktam bátorítani a hallgatókat, hogy egyrészt tegyenek bejelentést, mert a hatóságnak nagyon nagy szüksége van azokra az információkra, amit az emberek minden nap a saját környezetükben látnak. Másrészt ez a bejelentés legyen minél alaposabb. Illetve, hogyha tudják dokumentumokkal vagy tényekkel alátámasztani, akkor azt tegyék meg kérem szépen, a rendszerünk egyébként erre különböző fájlok csatolására is lehetőséget ad. Ahhoz, hogy egy bejelentést érdemben el tudjunk bírálni, ugye minél több információt kap a hatóság, ez annál hamarabb, annál jobban tud megtörténni. Tehát, hogy magát a bejelentő kirétét sosem vizsgálja a hatóság, a bejelentésnek a tartalmát viszont minden egyes alkalommal kivizsgálja, és hogyha azok megállják a helyüket, a hatóságnak valóban van hatóköre azzal a problémával, azzal a jelzéssel kapcsolatosan, ami érkezett a bejelentő csatornán, akkor azzal kapcsolatosan értelemszerűen el fog járni. Ez az eset, ez konkrétan ilyen volt.
Ugye több pályázatról is van, szó van, az egyik esetet idéznem fel csak nagyon röviden, ahol ugye játszótéri játékokat szerzett be többek között az önkormányzat, az egyik önkormányzati vezető rokonán keresztül, és ugyanazokat a játékokat, mint egy 5,5 millió forinttal drágában vették meg a közvetítőtől, mint hogyha elmentek volna a játékárushoz közvetlenül. Ez elég nyilvánvaló történet, másrészt pedig maga az összeg a teljes nagy magyar EU-s pénzekhez képest egészen minimálisnak tűnik. Miért fontos, hogy a hatóság akár 5 millió forintok után is menjen?
Hát nem csak 5 millió, hanem akár 5 forint után is menni kell szerintem. Tehát hogy nincsen kis és nagy korrupció ebből a szempontból. Van egy alapvető társadalmi norma, meg van egy társadalmi értékrend, aminek az áthágása az detrimentális, vagy hogy mondjam, tehát hogy nagyon, nagyon káros a társadalom egészére nézve, meg a közösség egészére nézve. Ez azt jelenti, most egy ilyen nagyobb ívű párhuzamot húzva, tulajdonképpen ez leképezi a nyuszi motornak a problémáját. Ugye? Mert ott nagyjából séma szinten ugyanezt történt, hogy megveszem olcsón, vagy megvette, aki megvette olcsón, beékelt egy közvetítőt, akinek semmi más dolga nem volt egyébként, mint a sápot leszedni, majd utána többszörös áron adják el az államnak. Az emberek azt gondolják, hogy az állam egy másik entitás, nem, az államnak nincs pénze. Az államnak abból van pénze, hogy mindenki befizeti az adóját. Ugye ezért szoktam én, lehet, hogy ezzel nem vagyok a legnépszerűbb, de szoktam amellett kampányolni, hogy az emberek fizessenek tisztességesen adót. Cserébe az államnak tisztességesen kell működnie, ugye? Tehát, hogy ezért ez egy, hogy mondjam, egy olyan szerződés az állampolgár és az állam között, ahol az államnak kötelessége lenne teljesíteni, és kötelessége lenne jó gazdának lenni. De hogy nem lehet azt elfelejteni, hogy az egyes károkozások, és ez effektíve károkozás, az ugye a társadalom egészének a zsebéből veszi ki a pénzt.
De hát ez az EU az pénze, ennyi. Hát ez a német, svéd, holland adófizetők pénze, azért is aggódjak?
Nem, ez a magyar embereknek a pénze. Tehát ugye az, hogy az EU-ban van egy elosztó rendszer, ami bizonyos összegeket bizonyos elosztási mechanizmusok mentén Magyarországnak biztosít. Ettől függetlenül Magyarország ugyanúgy befizető pozícióban is van, nem csak kifizető pozícióban, ez az egyik. A másik meg, hogy onnantól, hogy ez bejött az ország határon belőle, ugye a nemzetgazdaságnak a részét képezi, az állami költségvetésnek a részét képezi, ezért tisztességesen és tisztünk erre ugyanúgy felügyelni, mint bármilyen más pénzre. És az, hogy ezt most adott esetben, hogy mondjam, EU forrásból finanszírozva lopták el, vagy egy magyar forrásból finanszírozva lopták el, a nap végén a tényleges károk elszenvedője ugyanaz a magyar nemzet, mint aki mind a két oldalon tulajdonképpen vesztesként ott áll. Ezért tartom nagyon fontosnak egyébként, és képviselem most már, amióta a hatóság fönnáll, az úgynevezett forrásemleges ellenőrzésnek a szükségességét. Ugye az integritás hatóságnak az alapmandátum az Európai Unióból érkező forrásoknak a felügyelete. Ez azt is jelenti, hogy a nem Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek nem esnek a hatóság hatókörébe. Ez csinál egy úgynevezett kettős ellenőrzési rezsimet. Tehát, hogy vannak olyan tranzakciók, amiket jól lehet ellenőrizni, vannak olyanok, amelyek ebből következően, hogy áttolódnak egy másik finanszírozási formában. Szerintem célszerű ezeket megszüntetni, hogy az ellenőrzés az egyen szabatos tudjon lenni, és kellően 21. századi tudjon lenni az országban.
Megállapította a hatóság, hogy problémásak ezek a pályázatok. Ennek mi a következménye? Mi történik ezután? Van-e bármilyen büntetés, eljárás, visszafizetési kötelezettség következik ebből?
Ugye a hatóság több jelzést tesz ilyenkor. Egyrészt ugye a megfelelő nyomozó szervekhez, ügyészség, NAV, stb. Másrészt ugye az irányító hatósághoz. Az irányító hatóság nem biztos, hogy ezt mindenki tudja. Ez tulajdonképpen az az entitás, ami a pályázatok kiírásáért, utána elbírálásáért, meg a pénzek kiutalásáért felelős. Ez az úgynevezett irányító hatóság kell lefolytasson egy úgynevezett szabálytalansági eljárást, ami alapján megállapítja, hogy valóban ezek a projektek, vagy a projektek kivitelezése szabálytalan volt. Ideális esetben egyébként igen, ezeket a pénzeket vissza kellene fizetni. Az elmúlt 4 évben azért azt láttuk, hogy azok a projektekkel kapcsolatosan, ahol a hatóságnak komoly megállapításai voltak, ott még komoly tennivaló van annak érdekében, hogy ezek a pénzek ténylegesen visszaérkezzenek a központi költségvetésbe.
Van-e arról tapasztalat, hogy ami történt, az mennyire országos mintázat? Az önkormányzatok, a helyi politikai vezetők ilyen típusú összejátszása mennyire tipikus?
Hát ahogy kicsiben, úgy nagyban, vagy ahogy nagyban, úgy kicsiben. Ugye, tehát, hogy így sajnos egy ponton már itt ott tartott az ország, és akkor remélem, hogy ez most változni fog. Mondom ezt úgy, hogy a gazdaságnak a struktúrája, a gazdasági szereplők jelen pillanatban ugyanazok, mint akik voltak, szóval itt senki ne essen tévedésbe, hogy akkor itt egy dátummal elvágólag bizonyos dolgok meg fognak változni, ugye ez nagyon kemény munka kell. Ahogy egy központi irányítás alá vont országban a bármilyen pénzek fölötti diszponálás egy nagyon szűk körnek a kezében volt, és ebből épített ez a nagyon szűk kör tulajdonképpen egy klientúrát, mondhatnám úgyis, hogy egy feudalista rendszert. Ez ugyanúgy le fog csapódni értelemszerűen a legkisebb faluba is. Ez azt jelenti, most így egyel jobban teóriába elmenve, hogy a menedzsment, ugye én nekem van egy 30 éves tanácsadó múltam, ugye a versenypiacról jelentkeztem erre a feladatra, hogy mégiscsak milyen jó lenne, hogyha az országot ki lehetne húzni itt a korrupcióból. Nekem a 30 éves múltam az azt mondja, hogy amilyen a vezetőség, olyan lesz az alatta lévő emberek, meg az a kontroll környezet, ugye, amit ők alakítottak ki, az értelemszerűen le fog csapódni. Sokkal többet ér egy vezető, aki azt csinálja, amit mond, aki kellő integritással létezik, és kellő értékrendet, vagy hogy mondjam, jó értékrendet követ, és azt konzekvensen követi, mint valaki, aki hiába mond nagyon szép szólamokat, de ugyanakkor, hogy mondjam, vizet prédikál és bort iszik.
Most jelentős EU-s pénzek áramlanak az országba hamarosan, az új kormány és az Európai Bizottság megállapodásai alapján. Mit lehet tanulni az eddigiekből, és mire kell figyelni a hatóságnak a következő időszakban?
Hogy mondjam, faramuci módon az, hogy az elmúlt 2-3 évben kevesebb Európai Uniós forrás érkezett az országba. Ez a hatóságnak lehetőséget adott arra, hogy érdemben felépítsen egy olyan ellenőrzési rendszert, meg egy ellenőrzési metodológiát, meg egy olyan ellenőrzési szoftvert, amivel most egy ilyen megnövekedett forrás érkezésre, vagy egy ilyen forrás bőségre adekvátan tud válaszolni, megfelelően tud válaszolni. Ugye azon túl, hogy nagyon örülünk, és azt gondolom én személy szerint, hogy a magyar gazdaságnak elképesztően nagy szüksége van erre a tőkeinjekcióra, azt is látom, hogy ugyanazok a rendszerek osztják szét, mint amik eddig osztották szét. Azt is látom, hogy nagy részben ugyanazok az emberek fogják ezt pillanatnyilag egy bizonyos szint alatt szétosztani, mint akik eddig is szétosztották. Ugyanúgy lesznek, ugyanúgy, tehát hogy nagyon sok minden van, ami hatóságra sokkal komolyabb felelősséget ró, hogy ezeket a kockázatokat időben észrevegye, ezeket a kockázatokat időben jelezze, és segítsen megakadályozni, hogy ezekből a kockázatokból tényleges veszteség érje a nemzetet.
A Korrupciókutató Központ Budapest egy apró, de annál fontosabb munkát végző intézmény. Ők mutatták be legalaposabban alátámasztva, hogy milyen mértékben térítették el az uniós pénzeket Magyarországon. Az átláthatatlan formátumban közölt közbeszerzési adatok 10 és 100 ezreit rendezték az elmúlt években. Így tudták kimutatni például azt, hogy 2011 és 2021 között az EU-s pénzek 21%-át 12 ember cégei vitték el. Azaz a pénz több mint ötöde mindössze egy tucatnyi üzletember érdekeltségénél kötött ki. A koncentráció mértékét tovább növeli, hogy a 12 győztes közül többen csak néhány évig élvezték a közbeszerzési sikereket. Hiszen Simicska Lajos például 2015-ben elvesztette közpénzbajnok jellegét. És ahogy nagyban, úgy kicsiben. Tisza Nagyfaluban az EU-s beszerzések alapvetően nem 12, hanem egyetlen ember körül koncentrálódtak, aki történetesen az alpolgármester férje. A Korrupciókutató Központ tavaly kiadott egy alapos tanulmányt a félre sikerült pályázatokról is, ami főként a kisebb önkormányzatok fura beruházásaival foglalkozott. Szerepelt benne például a turista csalogató kilátóként elszámolt autóbusz megálló esete. A kutatás vállalkozókkal, polgármesterekkel, képviselőkkel felvett interjúk alapján készült. E beszélgetések egy részét Boros Juli vette fel annak idején. Őt kérdezzük a tapasztalatairól.
Ebben a tanulmányban, ami a magyar EU források elosztásáról szól, interjúk is szerepelnek, illetve konkrét esetek. Hogyan lehetett megtalálni ezeket az embereket?
Nehezen. Helyi kapcsolataimat használtam, az újságírói kapcsolataimat, és egyrészt nehéz volt kitalálni, hogy ki lehet érdekes, ki az, aki hajlandó beszélni, és egyáltalán melyik megyékben voltak érdekes esetek.
És hogy lehet rávenni egy embert, aki érintett valamilyen módon egy ilyen ügyben, hogy beszéljen?
Sokkal könnyebben, mint hogyha újságcikket írnék. Mert itt azért voltak olyan szereplők, akik mondjuk aktívan, volt egy olyan vállalkozó, aki aktívan részt vett ezekben az elsíkolásokban, és alapvetően meg nem volt egy rémes ember, hanem nem tudott máshogy működni, és ő kifejezetten örült, hogy végre elmondhatja.
Nem mindenki gazember ebben a rendszerben?
Hát, az ugye nyilván szubjektív, hogy ki a gazember, elhangzik az egyik interjúban, amikor elmondja, hogy részt vett olyan esetben, amikor csak azért indult egy közbeszerzésen, hogy végül a másik nyerjen, és direkt rossz ajánlatot adott, és emlékszem, hogy azt mondta, hogy Isten majd megbocsát.
Ez mennyire gyakori, hogy ilyen fal ajánlatokat kell beadni?
Hát az interjúban elhangzottak szerint nagyon. Tehát, hogy ez egy rendszer volt, amit mindenki ismert.
És ki szervezte ezt?
Hát nem tudom, hogy mindenhol így ment-e, de Győrmosonban például mindig a megyei közgyűlés fideszes vezetője döntött valójában ezekről. Ő kereste meg a vállalkozókat, hogy adjanak falas ajánlatot.
Ezek a top pályázatok, igen. Ugye? Ezekről igen. Döntött a megyei közgyűlés.
Igen, igen.
Ez jelenti ugye az EU-s forrásoknak az alját, a legkisebb összegű projektek. Mi a megérzése, hogy mekkora részben voltak ezek előre leosztva?
Beszéltem polgármesterekkel, akik azt mondták, hogy ők igazából soha nem éreztek közvetlen nyomást, nem lett így megmondva nekik, de ezek azért olyan polgármesterek, akik amúgy is közelebb álltak a Fideszhez. Illetve olyan független polgármesterek, akik annyira régóta vezetnek jól egy települést, hogy inkább békén hagyják őket. De hogy ez egy létező rendszer volt, az egyértelműen kirajzolódott.
A pályázatokat hogyan írják ki? Valós igényekre, vagy valaki valahol kitalálja, hogy akkor most erre lesz pénz?
Korábban az volt a rendszer, hogy egyeztettek erről a polgármesterekkel, hogy mire lenne szükség. és ugye attól függően, hogy Nyugat vagy Kelet Magyarországról beszélünk, nyilván mindenhol más, de az infrastruktúrális fejlesztések nagyon fontosak lettek volna, és csomóan mondták el azt, hogy sokat kellett trükközni, hogy a valós igényeket tudják megvalósítani. Tehát például volt az a buszmegálló, nem tudom, arra emlékszik-e, az a buszmegálló, ami kilátóként lett eladva. És erre egy másik település polgármestere mondta, hogy egyszerűen tényleg szükség volt ott a buszmegállóban valami fedett helyiségre, és ez inkább egy kreatív megoldás volt. Ellentétben a konkrét lopásokkal, ugye az olyan lombkoronasétányokkal, ahol nincsenek fák.
És akkor, hogyha kiírták ezeket a pályázatokat, akkor hogyan működött? A polgármester ellátogatott a megyei közgyűlés elnökéhez? És...
Volt konkrét ilyen is, igen, de itt általában napi kapcsolatban voltak amúgy is. Valójában ugye már nem a polgármesterek kezében volt az irányítás ilyen ügyekben, hanem inkább meg lett mondva, hogy ez kell, ez lesz. Ez a vállalkozó azt mondta, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy itt mindent elloptak, meg hogy ott csak értelmetlen projektek voltak. De mondta, hogy egyszerűen azért, mert senki nem értett hozzá, ő például kiemelte azt, hogy rengeteg piacot építettek minden településre, hogy arra mekkora szükség van. És hát nincs rá akkora szükség, mert 7 napból 6 napig üresen áll, viszont rengeteg pénzt viszel. Ott például azt mondta, hogy erről ő azt mondta, hogy szerintem ez csak simán hülyeség volt, nem akarták benhagyni a pénzt, és akkor...
Inkább költsük el hülyeségekre?
Rengetegen mondták, hogy igen, hogy tök hülyeségekre költötték el, csak nem maradjon bent.
A túlárazás az mennyire jellemző, illetve mennyire kimutatható?
Ezt nem tudom, általánosságban ez a vállalkozó, akinek tényleg nagyon nagy rálátása van ezekre a projektekre, azt mondta, hogy ugyanannyira jellemző a túlárazás, mint más típusú pályázatok esetében. Erre nincs bizonyítékom, gondolom, amit visszaosztottak valakiknek, de én erről nem tudok részleteket.
Valahogy próbáljuk ezt megfogni, hogy hogyan történik egy ilyennek a leszervezése. Tehát amikor van egy pályázat, akkor valaki szól a polgármesternek, hogy akkor most itt ez a pályázat, ugye erre adjatok be pályázatot, és egy papírcetlére felírja, hogy ezek a cégek fognak...
Hát gondolom, mindenhol máshogy ment, de mondom, volt olyan település is Veszprém megyéből, mondta, hogy neki soha senki nem mondta meg, hogy mire költsék a pénzt, de mondjuk pont ez a polgármester, ez egy kisebb balatoni település polgármestere volt, mondta, hogy ők nem is szívesen pályáznak, mert akkora adminisztrációs teherrel jár ez, hogy mondjuk egy olyan polgármesteri hivatalon dolgoznak öten, ott egyszerűen jobban megéri nekik, hogyha nem.
És soha nem féltek ezek a szereplők attól, hogy lebuknak?
Mert ilyet senki nem említett. Meg szerintem nem érezték. Azért a legnagyobb vadakkal azok nem álltak szóba velem. Tehát itt azért jobbára olyan emberekről beszélünk, akik így a rendszerben részt vettek, meg volt rálátásuk, de mondjuk egy ilyen boldog isten szintű figura nyilván teljesen máshogy működött, mint mondjuk egy olyan polgármester, aki azt mondta, hogy hát egy kicsit trükközünk, hogy végre legyen csatorna a faluban. Még egy olyan sztori volt, hogy egy játszótérre pályázta, egy létező játszótér felújítására. És ugye itt nagyon szigorú feltételek vannak általában ezekben a pályázatokban, és itt az akadálymentesítés volt a fontos, mert hogy mozgásukban korlátozott gyerekek, vagy az ő kísérőik nehezebben jutnak, legyen földút vezetett egy ilyen nagyon idealisztikus ilyen erdő közeli helyre. És mondta a polgármester, hogy nézzem meg azt a játszóteret, mert hogy az egész játszótér az egy ilyen erdős játszótér, tehát a lényeg az, hogy ilyen fatokban kell ugrálni, stb. És ugye mondta, hogy felmerült bennünk, hogy akadálymentesítés egy olyan helyen, ahol ugrálni kell, amire aztán persze mondhatjuk, és mondjuk is, mert mondjuk ez tényleg nem kidobott pénz volt, hogy mivel, hogyha mondjuk az édesanyja a kerekesszékes, vagy ilyesmi.
Emlékeznek a műsor elejé riportból arra a részre, amikor kiderül, hogy Vinnai Győző fideszes képviselő durván beavatkozott a tiszanagyfalui történetbe? Megpróbált fegyelmi eljárást indítatni Kocsmár Norbert ellen. Az akkoriban rendőrként dolgozó férfi felettesét, a kapitányt nyomasztotta.
Megjelent a kedves polgármester, azt mondta, akkor már az országgyűlési képviselő Vinnai Győzővel, és ugyanezt a fajta dolgot elkezdték rám sározni, hogy de tényleg ilyenekkel elkösztelem, hogy én nem dolgozok, nem vagyok a munkahelyemen, azért, mert hogy feleségem több helyen dolgozik, és én vagyok a gyerekkel, Tisza pártag vagyok, meg Tisza pártnak politizálok, hogy ezek abszolút nem igazak. Szóval volt velem szemben egy kivizsgálás is.
A helyi parlamenti képviselők máshol is kézben tartották az önkormányzatok uniós pályázatait. A Korrupció Kutató Központ említett kutatása tele van ilyen történetekkel. Az interjúk anonimizáltak, de néhány fontos idézet nyilvános, megtalálható most is a központ honlapján. Így szól az egyik. A helyi országgyűlési képviselő családi vállalkozása minden pályázatba bekapcsolódott, így egyre erősebb kontrollt szerzett felettünk. Tulajdonképpen a képviselő élet-halál ura lett a projektek szempontjából, és ő lobbizott a pénzekért. A területi fejlesztéseket ma már választókerületi szinten szervezik, a megyei önkormányzattal egyetértésben. A képviselő egyfajta hatóságként jár el, és rossz néven veszi, ha bármi az ő jóváhagyása nélkül történik. Egy másik megyéből egy másik falu polgármestere pedig ezt mondta. A helyi országgyűlési képviselőnek befolyása van a kormányban is. Érdemes jó kapcsolatot ápolni vele és az államtitkárokkal, akár kisebb ajándékok árán is. A jó személyes kapcsolatok kialakítása fontos. A családom minden évben megkérdezi tőlem, hogy miért készítek annyi kolbászt. Egyrészt, mert nagyon nagy a család, másrészt, mert rohadt sok államtitkár van. A képviselők sok helyen azért is tudták átvenni az irányítást az uniós pénzeknél, mert a falvak vezetőinek nem volt erejük intézni az adminisztrációt. Passzívan követték, hogy jön a képviselő, hozza a pályázatot és a vállalkozót is. Erről beszél Hajdú Miklós, a kutatás egyik szerzője.
És a megyei önkormányzatokkal párhuzamosan megjelent egy új szereplő, vagy egy tulajdonképpen mondhatjuk úgyis, hogy egy új intézmény a források elosztásában, ez pedig a helyi országgyűlési képviselő, tehát az egyéni országgyűlési képviselők sok esetben, sok választókerületben tulajdonképpen a saját politikai céljaikra is elkezdték, tehát ez a saját politikai sikerükként mutatták be akár a Facebookon, vagy a helyi kampányeseményeken azt, hogy milyen projektekre és milyen mennyiségben, mértékben hoztak uniós, illetve külső forrásokat.
Van néhány képviselő, akinek az ilyen jellegű tevékenysége büntető eljárásig jutott, ezekkel a sajtóban bőven dokumentáltak. Igen. Gondolok itt a Simonka György, Boldog István viselt dolgaira. Ez mennyire volt jellemző, hogy itt kialakult egy ilyen informális szint?
Ahol voltak olyan ambíciói a helyi országgyűlési képviselőnek, hogy ezt a területfejlesztési rendszert, ez beforgassa a maga helyi politikai, akár kampány céljai alá, vagy alárendelje ezeknek, tulajdonképpen meg tudta tenni.
És a pénz elosztásán kívül másban is döntöttek ezek az országgyűlési képviselők? Ugye az ismerté vált és büntető eljárásig eljutott ügyekben, konkrétan a vállalkozókat is kijelölték, hogy kit meg kell elvégezni a munkát.
Igen. Tehát ezzel kapcsolatban is az volt egy érdekes tapasztalat, amivel ki lehet egészíteni ezeket az egyébként, mert tényleg, ahogy említette, viszonylag posan és jól feldolgozott ügyeket, hogy ez sok esetben mondhatjuk úgy is akár, hogy nem volt igazán az önkormányzatoknak az ellenére, mégpedig azért nem, mert egyszerűen ezeknek az önkormányzatoknak a kis településeken nem igazán van arra adminisztratív kapacitása, hogy egy egész projektet az elejétől a végéig önállóan és mindenfajta kockázatot azzal kapcsolatban, hogyha esetleg egy nem megbízható kivitelező száll be a projektbe, akkor annak a bonyodalmas adminisztratív részleteit, a garanciális ügyintézés és így tovább. Tehát, hogy ezeket végigvigyék. Tehát sok önkormányzatnál hallottuk azt, hogy tulajdonképpen azok az adminisztratív terhek, amik, hogyha ezt az egész pályázási folyamatot az elejétől a végéig ők maguk kellene, hogy lebonyolítsák, tehát hogyha ezzel kéne szembenézniük, akkor lehet, hogy nem is vállalják azt, hogy ilyen projektekbe beleugranak. Tehát az ő szempontjukból sok esetben ez úgy csapódott le, hogy hát megkaptak egy projektet, és tulajdonképpen átadták a terepet, hátradőltek, és kvázi egyfajta ilyen tehetetlenség lépett fel az ügyben. És hát ezek a körülmények, ezek igen kedveztek a haveri cégeknek a intenzív bevonásához.
De nem minden csalás szólt feltétlenül a lopásról. Ugyanebből a kutatásból az is kiderült, hogy sok faluban azért csaltak, mert a merev pályázati rendszer csak olyan építkezést engedett meg, amire nem volt szükség. És ilyenkor jött az ügyeskedés, egy másfajta csalás. Például bölcsödének adták el az idős otthont, vagy kilátónak a busz megállót.
Voltak ilyen interjús tapasztalataink, igen, hogy akár például már úgy terveztek meg beruházásokat, hogy azok nem feltétlenül voltak szükségesek, vagy nem feltétlenül látszott az, hogy ezek abban a formában, ahogy azt tervezik, majd valaha megtérülnek. Viszont már úgy készültek fel, hogy ha lejár ez az úgynevezett fenntartási kötelezettség, akkor az adott beruházás révén nyomán felépített, felújított, kialakított infrastruktúrát azt át tudják alakítani olyan célokra, amikre valóban szüksége van az önkormányzatnak. Csak éppen arra a célra nem volt fejlesztési pénzpályázat elérhető, illetve kiírva.
Tud erre egy példát mondani? Hogy hát miből mi lett?
Amit több helyen hallottunk, hogy viszonylag sok forrás volt elérhető, például bölcsödékre, gyermekgondozással kapcsolatos intézmények fejlesztésére, építésére. Viszont nagyon sok település az elnéptelenedés és az előregedés problémájával szembesül. És akkor úgy alakították ki például ezeket az intézményeket, hogy viszonylag könnyen ezek átalakíthatók legyenek a későbbiekben olyan célokra, amik mondjuk akár az idős gondozás segíthetik majd. Tehát itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy is mondjam, tehát a rossz szándék vezérelte ezeket a szereplőket. Jól feldolgozott a médiában is sokat idézett példa az a buszmegálló kilátó Nyugodt-Szent Erzsébeten. Tehát ott is vélhetően egy turisztikai attrakció létesítésére volt forrás, a településen buszmegállóra volt szükség, így összehozták az igényeket és a lehetőségeket, és építettek egy olyan buszmegállót, aminek egy kilátó van a tetején.
Ha a történetet nagyban nézzük, akkor két fontos tanulság van még. Az egyik, hogy az Európai Unió intézményei alig foglalkoznak azzal, hogy egy tagállamban hogyan és mire költik a pénzt. Erre nincs sem irodájuk, sem emberük, és hatáskörük sem nagyon. A Tisza nagyfalui eset is a három helyi ember nyomozásának köszönhetően került fel a radarra, ha ők nincsenek, eljárás sem indul a túlárazott játszótér miatt. A másik fontos tanulság, hogy amint elapadtak az uniós pénzek, a magyar kormány elleni eljárások miatt úgy erősödtek meg még inkább a politikusok. Mert amikor már csak a hazai forrás állt rendelkezésre, akkor már tényleg mindenről a fideszes képviselők döntöttek. Ezekről beszél még Hajdú Miklós.
Mondhatni egy kicsit naívan, az Európai Bizottság gyakorlatilag ezt nemzeti hatáskörbe utalja, ezt a döntést, hogy ez a rendszer ez hogyan is működik. Tehát alapvetően addig lehet rá a történetre, hogy a tervezési szakaszban milyen projektekre vonatkozóan adnak be pályázatot az országok, és utána, hogy ez ténylegesen hogyan valósul meg, ebbe már sok beleszólása nincsen. Tehát innentől kezdve az országoknak, a kedvezményezett országoknak viszonylag nagy mozgásterük van abban, hogy ezeket a pénzeket hogyan költik el, tulajdonképpen egyszerűen mondva. Az volt valóban egy érdekes tapasztalás, hogy Magyarországon gyakorlatilag tényleg kialakult egy ilyen informális, nagyon központosított az országgyűlés, illetve a kormányzati szinthez nagyon közel álló rétege a történetnek. Miközben fennmaradt ez a formális része is az intézmény rendszernek abban a tekintetben, hogy a megyei önkormányzatok azok megmaradtak. Tehát alapvetően a megyei önkormányzatoknak a közreműködése nélkül nyilvánvalóan az országgyűlési képviselők sem tudtak volna ilyen aktívan beleszólni abba, hogyan történnek ezek a területfejlesztési pályázatok, projektek, hogyan valósulnak meg. Tehát egyfajta ilyen együttműködés alakult ki egy informális és egy formális intézményrendszer között. Így jöhetett létre tulajdonképpen az, hogy a képviselők egyre inkább bele tudtak avatkozni ennek a rendszernek a működésébe.
Ez fennmaradt 2020 után is, ez a kettős rendszer?
Hát az egy fontos dolog, hogy 2020 után nem sokkal ugye ezek a források, ezek elapadtak. Ugye indultak különböző kormányzati programok, akár a Magyar Falu program, és továbbra is azt lehetett tapasztalni, még akár nagyobb mértékben is, hogy gyakorlatilag az országgyűlési képviselő az, aki ezeket a forrásokat, ezek már ugye kormányzati források, tehát ezt több interjúban el is hangzott, hogy tulajdonképpen egyfajta lobby tevékenységnek az eredménye lehet az, hogy ezek a kormányzati források bizonyos településekbe, térségekbe eljutnak. És ez viszonylag nagy részt az országgyűlési képviselőnek a feladat körévé vált.
Ez volt a Nyílt Titok harmadik adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztő riporter kollégáim Bátori Róbert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.